Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Atyánknak szólíthatunk. Köszönjük, hogy fiaidnak neveztél. Köszönjük, hogy a népet közé számlálsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy a Te védőkarod átölel. Köszönjük, hogy hozzád mehetünk, nálad lehetünk. Köszönjük, hogy megbízol minket azzal a tisztességgel, hogy képviselhetünk téged. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor méltatlanok vagyunk erre. Kérünk, Urunkat, hogy egyre inkább közel kerüljünk hozzád, hogy a Te arcod, a Te valód láthatóvá váljék a mi életünkben. Úr Jézus, olyan jó lenne, ha el tudnánk mondani Pál apostollal együtt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Kérünk téged, védj lakozást a mi szívünkben egyre jobban. Használj, irányíts, vezess minket. Hagyj legyen ez a napi imádságunk, Urunk, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, legyen meg a te akaratod. Amen. Sok igét fogok ma felolvasni, és egy olyan témába vágunk bele, amit szerintem jövő héten meg kéne, hogy beszéljünk, mert nem egyszerű, de mindenképpen aktuális, már csak azért is, mert jövő héttől ugye advent, várjuk vissza az Úr Jézust. Kérdés az, hogy honnan, miért, meg egyébként is. Tehát nézzük meg azt, hogy hova ment Jézus, és hol van most. Erről szóló ígéket fogom felolvasni a Szentírásból. Kezdtem a Máté evangéliumának a 28. részével, a 14. verstől kezdődően olvasom. Máté 16-tól kezdődően, bocsánat. A 11 tanítvány pedig elment arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem aratott minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aztán olvasom a Márk evangéliumából a 16. részből az igét. 16. résznek a 14. versétől olvasom, ha minden igaz, igen. Ezt írja Márk evangéliuma. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor az asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután föltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek ki, nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, fölemeltetett a mennybe, azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Lukács evangéliumából is elolvassuk ugyanezt az igét. Lukács evangéliumának a 24. részéből olvasom a 44. verstől kezdődőnek. Jézus így szólt a tanítványokhoz: elmondtam néktek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva róla Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Ekkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk: úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de harmadnapon föltámadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg föl nem ruháztattok mennyei erővel. Ezután kivitte őket Betániáig, fölemelte kezét, megáldotta őket, és miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felültetett a mennybe. Azok pedig leborultak, imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. A templomban voltak mindig, és áldották az Istent. És az apostolok cselekedeteinek az elején is megvan írva ugyanez a történet, amikor Jézus együtt volt a tanítványokkal, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti pedig nem szoknál, a Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről, alkalmakról tudjatok, amelyet az Atya maga hatalmába helyezett. Ellenben kaptok erőt, mikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára fölemeltetett, felhőt akarta előtt szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, ezt mondták, galileai férfiak, mit álltok így az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki fölvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt fölmenni a mennybe. Ekután visszatértek Jeruzsálemből, az Olajfák hegyéről. Hazaértek, fölmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt. Eddig Isten igéje. És akkor még egy igét fogok felolvasni, hogy az egészet még úgy összekössük, mely egy kicsit még helyre tegyük. János evangéliumának az elejéből olvasom, az János evangéliumának az első részéből a 12. verstől kezdődőnek. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testélet közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Eddig Istennek ígéje. Jó sok mindent felolvastam. A történetnek a... Tehát az alapvető történet ugye az, hogy Jézus fölment a mennybe. Aztán, mint a valamikori teológus, aki áldozó csütörtökön prédikált, mondhatnám még egyszer, Jézus fölment a mennybe. Még meg nem szól, valaki jöttem meg, hogy gyere le onnan. De nem... Nekünk kell lejönni, majd nekünk is le kell jönni valahonnan, mindjárt beszélek róla, hanem Jézust várjuk vissza. Ezzel kezdődik az advent. Ahogy Jézust várták a valamikori zsidók, hanem is minden, olvasunk olyanokról, akik várták ugye Zakariástól, Sámuelről, Annáról, akik tudták, hogy meg fog születni a messiás. Komolyan is vették azt, amit tudtak. Nem csak egy lexikális tudás volt, hanem gyakorlat az életükben ez a Krisztus várás. Ugyanúgy mi is várjuk Jézus megszületését. Nem csak a karácsonyi fényeket, az ünnepet, hanem azt is, hogy a mi életünkben, a környezetünkben levők életében megszülessen. És tudjuk azt, hogy ez a Jézus ez nem Jézuska, hanem fölnőtt, fölment a mennybe, ahogy a apostoli hitvallásban mondjuk, ül az Atya Istennek jobbján. És onnan fog eljönni ítélni élőket és holtakat. És az advent az erről is szól, hogy nem csak ez a pár nap itt a évvégén, hanem az egész életünk egy nagy advent, egy nagy Krisztus várás. Várjuk vissza az Úr Jézust hatalommal és dicsőséggel. Na és talán itt van a legnagyobb gondunk. A hatalommal. Sokan hangsúlyozzák ezt, hogy a hívő embernek hatalma van. És ettől szoktam én frászt kapni. Jézus végrendeletét hallottuk itt nagyon sok verzióban, szinte mindenki leírta, nem véletlen, hogy ennyi helyen lett megfogalmazva, vagy leírva, mert egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos az, hogy Jézus elment. János Evangéliumában nem olvastam föl, mert ott még hosszabb lenne, ami pártfogó ígérete című fejezet, a János 19, azt hiszem. Amikor azt mondja Jézus, hogy ha elmegyek, te helyet készítek nektek, és elküldöm nektek a vigasztalót, vagy pártfogót, a Szent Lelket. És itt pont ez a probléma, hogy mi nagyon sokszor szeretnénk megragadni az Isten hatalmát, úgy, ahogy jó néhányan mondják, hogy kígyókat vesznek föl, meg csodákat tesznek, meg gyógyítanak, meg reflektorfénybe kerülhetünk általa. De a Szentírás nem erről beszél. Jézus mit mond, azt mondja, hogy vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rátok. Itt egy görög szót használ, azt mondja, hogy dinamis. A Dinamo cím nevű szerkezetről biztos eszébe jut mindenkinek. Ugye a Dinamo arról híres, hogy mágneses teret hoz létre, illetve a mágneses tér mozgása elektromos áramot hoz létre, de itt a mozgás a lényeg. A mozgásból lesz energia. A másik pedig, azt mondja János, hogy hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiának neveztessenek, vagy az Efézusi levelet szokták idézgetni, hogy Krisztus trónján fogunk ülni. Hát ez is jobbra felől, meg a trónján, hát nem feltétlenül Krisztus helyén. Nagyon sokan ezt így értelmezik, sajnos. Tegyük azért helyre ezt a dolgot. Itt pedig az exúzia nevű fogalmat használja a Szentírás, ami viszont rengeteg mást is jelent. De nézzük azt, hogy mire is adta Isten ezt a hatalmat, és kicsit körbejárjuk ezt, mert nagyon fontos, hogy lássuk, hogy miért és miért nem. Mert valóban van a hívő embernek hatalma is, aki nem akar vele élni, az visszaél az Isten szeretetével, meg az Istennek a parancsával. Aki viszont másképp akar élni vele, az viszont a élő Istenből gyárt egy jó Isten nevű bálványkát, ami megint csak a lehető legrosszabb, ami történhet. Na nézzük, azt mondja Jézus, hogy vagy azt mondja az ige, hogy a fiúságra kaptuk. Hatalmat ad azoknak, hogy Isten gyermekeinek, vagy Isten fiainak neveztessenek. Ez miből, mit jelent? Azt mondja Jézus, hogy a fiak tudják a apa szándékát, vagy a családfő szándékát, a szolga nem tudja. A fiú szeretetből engedelmeskedik az apjának, tiszteli, komolyan veszi, kapcsolatban áll vele. A szolga mindezt kényszerből teszi, mert fél attól, hogyha nem teszi, akkor nyakon vágják. A kérdés az, hogy a mi életünkben ez hogy alakul. Kényszerből engedelmeskedünk az Isten törvényének, vagy gyönyörködöm a te törvényedben, ahogy a Zsoltáros mondja, és az ösvényem világossága? Ez az első kérdése. Aztán a fiúság hatalma az a hatalom, amivel megszólíthatjuk az Istent így, hogy mi atyánk. Elmondtam már egy párszor, hogy olyan különleges, hogy a világ teremtőjét, a mindenható Istent tegezhetjük. Nagyon sokan vissza is élnek vele, és elkezdenek bratizni az Úristennel, nem tudván, hogy kivel is beszélnek tulajdonképpen. Néha úgy figyelmeztetnem kellett, bár egy-két embert, hogy nem. Azért az élő Isten az nem a polgármester, nem a miniszterelnök, nem az Egyesült Államok elnöke, pedig ezeket is tegezdük, meg megsüvegeljük, akkor most miért bratizunk vele? Vegyük már komolyan. Ugyanúgy, ahogy a gyerek komolyan veszi az apját, játszunk, meg szórakozunk, de tudja azt nagyon pontosan, hogy hol van az a határ, amit nem lehet túllépni. Ezen kívül ugye mi atyánk így imádkozunk, és azt mondja Pál apostol, hogy az Isten lelke imádkozik érettünk, aki által. Szóval bemondhatjuk, hogy Abbá atyám. Ez is egyfajta hatalom, hogy mehetek az Istenhez bármikor. Nem kell fogadóórát kérnem, nem kell előjegyzésbe venni. Bármi van, rohanhatok hozzá. Mint ahogy a gyerek rohan a szülőhöz, hogy vegyél föl. Elestem, fáj a térdem, papa, mama, adjál puszit. És megvan oda minden abban a pillanatban, hogy ott vagyok. Aztán hatalmat kaptunk, és ez a kapcsolat hatalma, amiről most beszéltem, ugyanez kicsit még jobban, komolyabban véve, az, hogy van valaki, akivel kapcsolatban vagyok, akár napi szinten. Van egy Isten, aki mögöttem áll, és elmondhatom a viharnak, ami szembe jön, hogy milyen Isten áll mögöttem, és rögtön nem lesz olyan félelmetes az a vihar. És bármikor fordulhatok hozzá, bármikor kérhetek segítséget, bármikor azt mondhatom, hogy ments meg Uram, mert elveszünk, és ez a bármikor, ez 0-24 7 per 7, tehát nem olyan, hogy talán nem hallgatott meg, vagy talán nem ér rá. Ez a bármikor, ez olyan, hogy az Isten folyamatosan ott van, azt mondja, még kiáltanak, én már meghallgattam, még ajkukon sincs a szó, mert teljesítettem azt. Azt mondja, hív segítségül a nyomorúság idején, és ez nem feltétel meg kérés, ez egy parancs. Hogy a bajod van, tessék hozzám fordulni. Ott a segélyhívószám, tessék fölhívni. És azt mondja, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Egyik kollégámat ezért rúgták ki, nem is ő a régen. Balhé volt a szálon, megoldott a saját kezüleg, és az volt a fő probléma, hogy miért nem hívta fel a segélyhívószámot. Baj van, azért van a mentőszolgálat, hogy kijöjjön és elrendezze a dolgokat. Nem kell saját kezébe venni a hatalmat. Vannak dolgok, amik túlnőnek rajtunk, tessék tudomásul venni, hogy nem vagyok mindenható, a mindenható az örökké való Isten. Ő meg tudja oldani, miért nem helyezem a kezébe a problémáimat. Nagyon sok hívő ember itt akad el, hogy vannak problémák, amiket szorongat, majd én megoldom, és belelillul a feje, és nem tudja megoldani. Aztán jön a szanax, meg jön az alkohol, meg jön minden más, mert valamivel a problémát meg kéne oldani. És nem tudom megoldani, van egy megoldhatatlan problémám, meg van egy mindenható Isten. Na most rakjuk össze a kettőt. Ez a hatalom, ez abból áll, ugye, hogy van egy védelmező Isten mögöttünk, innentől kezdve nekünk nincs dolgunk az ördöggel. Nincs dolgunk az ellenfeleinkkel, mert ha velünk van bajuk, akkor Istennel van bajunk. Van egy, vagy volt egy is, általános iskolás ismerősöm, egy évvel fölöttünk járt a srác, kis vézna, pöttöm gyerek volt, de senki nem mert vele kikezdeni, mert nagyon jó tudták, hogyha bármi baj van a gyerekkel, akkor bejön a papája, és akkor az irgumburgum. És nem akart senki találkozni Pista bácsival. Mert azt tudták, hogy ha kiengedi a hangját, akkor zeng az egész fal. És valahogy ilyen hatalma van a hívő embernek, hogy van valaki mögötte, aki ha én a fia vagyok, vagy a gyermeke vagyok, akkor ki fog állni értem, bármikor, bárhol. Ha hagyom, ha hozzáfordulok, ha elmondom otthon, hogy mi baj van. Ha nem mondom el, akkor persze, hogy nem. Ez a nagykövet hatalma, amikor képviselek valakit, és ez az exúzia, ez ezt is jelenti, hogy valakit, valamit képviselni, valakinek a nevében eljárni. Mint ahogy az ügyvéd, mikor megkapja a megbízást, akkor eljárhat a nevemben, bármilyen hivatalos ügyben. És amikor Jézus azt mondja, hogy bármit kértek az én nevemben, akkor ez a bármi az az, amire ő ráüzheti a pecsétjét, amit ő aláír. Aláírna ő is, amihez ő hozzájárul. És akkor van egy sor dolog, amit mi kérünk, és nem kapjuk. Többek között az Isten hatalmát sem. És igaz rá a Jakab leveléből az idézet, azt mondja Jakab, hogy kéritek, de nem kapjátok, mert nem jó kéritek, mert azért kéritek, hogy a saját kívánságaitokra költsétek, vagy fordítsátok, vagy a saját szájatok íze szerint forgassátok ki. Na puf neki. És nagyon sok hívő ember élete ezért gyenge, mert így akarja az Isten hatalmát megragadni, ahogy nem lehet. Olyan dolgokat kérünk, amikre Jézus az életben nem ütné rá a pecsét, ilyen, most bocsánat a kifejezésért. Jézus azt mondja, az én nevemben. És akkor jön a következő, ugye a követ az megbízási szerződéssel van, kinevezéssel működik. Mindennek van egy határozott célja, egy feladatot. Egy feladatot, egy megbízást kap a hívő ember, és olvassuk a igében mindenhol, nézzétek meg Jézus mennybe menetelén, mindenhol ott van, hogy elmenvén menjetek el, tanítsátok az embereket, hirdessétek az evangéliumot. Ez a cél. Semmi más. Ez a feladat, az evangéliumi hirdetése. Nem az Isten dicsőítése, az evangélium hirdetése. Nem az örömködés, az evangélium hirdetése. Nem a siker hajszolása, mert csak az, akit az Isten megáld, az sikeres. Isten azt mondja, hogy nem erre hívtalak el, hogy sikeres légy, arra hívtalak el, hogy hirdesd az evangéliumot. Nem az egyházat, meg a gyülekezetet, meg a közösséget kell építeni, hirdetni kell az evangéliumot. Nem az emberek mentése, az evangélium hirdetése. És a kettő között azért teszek különbséget, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy az egyháznak a feladata az emberek szeretése olyan szinten, hogy oldja meg az összes egészségügyi, meg szociális problémát, arra van mandátuma. Ezt mondtam most az egyik kollégám is, azt helyre tettem, hogy elmondom, az egyháznak nem erre van mandátuma. Arra neked van mandátuma, az a te csináld. Az egyháznak arra van mandátuma, a Krisztus testének, a hívő embernek, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy elmondja mindenkinek, hogy van szabadulás, van más út, van bűnbocsánat, az elcseszett, tönkrevágott életet helyre lehet tenni, lehet újat kapni. A koszos ruhát helyet lehet tisztát venni, van új élet, van föltámadás, van örök élet. Amiket eddig mind elsoroltam, ezek csak annak a következményei, hogyha az evangéliumot tisztán hirdetik, akkor ezek úgy megjelennek utána. De mint ahogy a gyümölcs a magvetés után jelenik meg, ugyanúgy ez is csak akkor fog működni, akkor fog megjelenni egy ember életében, amikor már el van vetve a mag, amikor már szárba szökkent, amikor már az elkezd növekedni és terem. És termi az ember életében a lélek gyümölcseit, ugye erről beszéltünk egy éven keresztül, tehát nem sorolom, meg úgy amblok ezeket a dolgokat, amiket eddig elmondtam, és akkor jönnek a csodák is. Betegek gyógyulása most nem kell sorolni, amit tudnánk mondani halomba. De maga ez is egy nagy gyógyulás, hogy az alkoholizmusról, mint olyanból kigyógyultak itt emberek. Nem is egy, nem is kettő. És nem csak az alkoholizmusból, a gyógyszerfüggőségből, a pornófüggőségből, a társfüggőségből, a tévéfüggőségből, és minden másból meg lehet gyógyulni. És ezek mind csodák. A harmadikus mozgalom azt mondja, hogy kegyelmi ajándékok, és elfelejtik azt, hogy ez mit jelent. Kegyelmi ajándék az azt jelenti, hogy nem érdem szerint van, nem kell érte tennem semmit, ezt az Isten vagy adja, vagy nem az ő jó tetszésétől függően. És lehet, hogy nem adja, de azt mondja Pál apostol, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van, az is, ha időnként bizonyos dolgokat nem kapnak meg. Ugye megint Jakab bot idézném, kéritek, de nem jól kéritek. Miért kérem? Miért kell az nekem? Ez nem cél. Ez mind csak egy eszköz arra, hogy betöltsem a küldetésem, hogy hirdethető legyen az evangélium, hogy nyilvánvalóvá legyen az Istennek a hatalma, az Isten dicsősége. És a hívő ember életén nem ez látszik meg, mint ahogy Mózes arcán meglátott az Isten dicsősége, vagy ahogy Pál apostol elmondja, hogy élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor valami nagyon félre csúszott emberek. A Szentlélek az nem egy tárgy, amit adni, venni lehet. Azt nem lehet kézrátétellel dobálni a másik emberre, az vagy árad, vagy nem árad. A folyónak se lehet megparancsolni, hogy most áradjál, meg most ne áradjál. Maximum irányítani tudom a dolgokat, ha megtanultam együtt lenni, együtt létezni vele. A Szentlélek egy személy. Nagyon jó meglátás az apostolok cselekedeteiben van egy történet. Nagyon szerettem, Istennek a humor érzéke óriási. Ugye Pál apostol gyógyítja a betegeket. Egy főpapnak a fiai rájönnek, hogy hát ez óriási üzlet. Bemennek egy megszállotthoz, azt mondják, hogy kényszerítünk téged arra Jézusra, akit a Pál hirdet, takarodj innen. Azt mondja a gonosz illet, oké, nagyon jó, gyerekek, nagyon szép. Pált ismer, a Jézust ismerem, Pálról is hallottam, tehát kik vagytok. És ez a gonosz lélek megtépte ezeket az embereket, úgyhogy alig tudtak megmenekülni, mesztelenül szaladtak ki. Nagyon sokan vannak így, hogy arra a Jézusra, akit XY hirdet, arra a Jézusra, akiről beszélnek, arra a Jézusra, akiről hallottam, de ha nincs vele kapcsolatom, akkor milyen jogon? Calvin mondja nagyon szépen, ha oda megyek az utcán valakihez, hogy holnaptól gondoskodjál róla, mert a gyerekem vagy, elhajt a bubánodba. És még finoman fogalmaztam, Calvin sokkal durvábban fogalmaz. De ha ismerem, ha az atyámnak tudom nevezni, ha hajlandó vagyok közösségedben lenni vele, ha együtt létezem vele, ha fontos nekem az akarata, fontos nekem az, hogy mit gondol, és szeretem, akkor nincs kérdés. És amikor Pál a szeretetről beszél, akkor azt mondja, bármit tehetek az égvilágon, és nézzétek meg a szeretet himnuszát. Óriási dolgokat tesznek, ír. És olyan ember ír, aki ezeket meg is csinálja írként, tehát Pálnál ezek az életében ott voltak, és mit mond, hogy a Pál kárnak és szemétnek ítélem mindezt Krisztus ér, mert nem ez a lényeg, ha szeretet nincs benne, az egész semmit nem ér. És nem az a szeretet, amivel itt csókolgatják egymást az emberkék a hollywoodi filmekben, hanem az a szeretet, amit az Isten szeretete, hogy a másikért hajlandó vagyok alászállni. Hogy a másikért hajlandó vagyok akár belehalni is a szeretetbe. És amikor Pál Krisztusról beszél, érdekes módon azt mondja, a Krisztus halálába keresztelkedtünk meg. Nem a dicsőségében a trónon, ahhoz, hogy oda fölkerüljek, először meg kell halni. Halál nélkül nincs föltámadás. És aki nem hajlandó meghalni a bűneinek, nem hajlandó meghalni a saját kívánságainak, a saját vágyainak, az ne is várja, hogy az Isten hatalmában bármilyen módon részesülhet, mert nincs kapcsolata az élő Istennel. És akkor még egy dolog, és ez a legfontosabb, nagyon figyeljetek, drága testvérek. Azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, és mit csinál? Lábat mos a tanítványának. Azt mondja, ha én az Úr és Mester megtettem, nektek is meg kell tenni. Pont. Tanuljátok meg tőlem, imádkozzatok az ellenségeitekért, meg azokért, akik tiszeket átkoznak, nagy szöveg, ne túlozzá Jézus. És amikor keresztre veszítik, élő példát ad belőle, azt mondja, bocsáss meg Uram, mert nem tudják, mit cselekesznek. És mondtam, hogy nem tárgy, hanem személy a lélek. És hatalmat kaptunk, de nem a légy tartja a plafont, és nem a varázs, nem a nyúl viszi a puskát. Ezzel azt akarom mondani, hogy hatalmat kaptunk arra, hogy szolgáljunk Istennek, hogy az Isten használjon minket, nem mi használjuk őt. Figyeljétek csak ide, ha az Isten visz, akkor az Isten hatalma árad az életünkön keresztül. Látható, érezhető. Maga az, hogy jó a másik mellett lenni. És semmi más nem kell. És vannak idős öreg nénik, akikkel jó együtt lenni, pedig már 80-90 éves, már meg ki se tud kelni az ágyból, és mégis elmegy az ember, és eljön, és úgy érzi, hogy na, valami nagyot kapta. Ahelyett, hogy én akartam neki adni, meg neki segíteni, ő segített nekem, és ő adott nekem valamit. Hogy van ez? Ha az Isten visz, akkor árad a lélek. Ha meg én viszem az Istent, akkor nem az Istent viszek, nem az élő Istent viszem, hanem a bálványkát. Én viszem, vagy ő hordoz? Ez a nagy kérdés most az uracsoraosztás előtt. És bele kellett nézni nekem is az életemben, hogy Uram Isten, hányszor akartalak én becipelni olyan helyre, ahol nem akartál jönni? Hányszor akartalak rávenni arra, hogy olyan dolgokat támogass, amiket te nem fogsz támogatni soha? Hányszor akartalak kihasználni olyan szinten, hogy meg akartam mutatni, hogy na te ki vagy, de igazából nem téged akartalak felmutatni, hanem a saját zseniálitásomat. Hogy milyen jó prédikátor vagyok, hogy milyen jó lelkigondozó vagyok, hogy mennyire jól tudok szervezni, és lehet sorolni. Összes cselekedetünk mozgatórugója meg kell nézni ilyen szinten, hogy én akarok Istent használni, vagy hagyom, hogy ő használjon engem. A fiúság ez, hogy hagyom, hogy ő használjon engem. És nem kényszerből, nem félelemből, mert nem a félelem lelkét kaptuk, ugye, hanem pont a fiúság lelkét, az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Annak az erőnek, amiről azt mondtuk, hogy dinamisz, amikor azt mondom, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen nap, mint nap, nem a legyen meg a te akaratod lemondásának a lelkét, a szeretetnek a lelkét, azt a szeretetet, amelyik hajlandó alászállni a másikért, hajlandó bevállalni a másikért a lemondást, hajlandó bevállalni a másikért azt is, amit a Presser szám nagyon szépen mond, hogy te kézen fogsz és hazavezesz, akkor is, mikor már saját magam utánom. Mikor semmi nincs az égvilág, amit föl tudnék mutatni. De mégis. És a józanságnak a lelkét, azt, amikor számolok azzal Isten hatalmával. Amikor nem csak a láthatókra nézünk, hanem tudomásul veszük azt, hogy van egy láthatatlan világ. És olyan jó a magyar nyelv, hogy azt mondja a Biblia, hogy a tanítványok meredtek az égre, és akkor azt mondják az angyalok, hogy a Krisztus fölvitetett a mennybe, és a mennyből fog visszajönni. Ti miért az égre néztek? Mi mindig csak a láthatókra nézünk. Nézzük már egy kicsit túl rajta. Az ég az egy földi kategória. Az mit tudom én, 100 000 kilométer magasságba véget ér. Onnantól kezdve a világűr van. A mennyi meg egy lelki kategória, egy teljesen más kategória, az már a láthatatlan világhoz tartozik, ahol nekünk bejárásunk semmilyen formában nincs. Majd lesz. Mert ez is benne van ebben a hatalom történetben, hogy azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, és majd ha végig jártuk az iskolát, ha fölnőttünk hozzá, ha készen állunk arra, akkor majd valóban a Krisztus mellett leszünk. És az uralkodás még mindig azt fogja jelenteni, hogy ugyanúgy, ahogy az angyalok, dicsőítjük az Istent. Adja mi, ami úrunk, hogy nem mi cipeljük őt, hanem hagyjuk, hogy ő vigyen minket. Ne a hatalmára áhítozzunk, hanem hagyjuk, hogy ő megmutassa saját magát az életünkben. Kérjük Isten bocsánatát arra, hogy amikor át akartok venni az ő helyét, amikor mi akartunk örökké valót, meg mindenhatót játszani. Hogy hajj mutatkozom be ő úgy, mint akinek hatalma van a mi életünk fölött és a környezetünk fölött is. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy te annyi ajándékkal elhalmozol minket. És köszönjük, hogy mindezt érdemtelenül kapjuk. Köszönjük, Urunk, hogy szólhatunk hozzád. Köszönjük, hogy te szóltál hozzánk először. Köszönjük, hogy kerestünk sem kellett téged, te találtál ránk. Köszönjük, hogy van lehetőségünk megtérni a téged cibáló, cipelő énünkből is. Köszönjük, Urunk, hogy te tartasz minket akkor is, amikor mi akarnánk tartani téged. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy ne vegyük el a te dicsőségedet, hanem hagyd növeljük. Urunk, legyen látható a mi életünkben a te életed. Használj minket úgy, ahogyan te akarod. Ott, ahol te akarod. Amen.
Amen.